Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott bennünket a mai Isten tiszteleten, és kezdjük meg most Istenre figyelésünket, együttlétünket a 43. éneket énekelve az új énekes könyvünkből, amely így kezdődik: Eljöttem, Istenem.
Eljöttem, Istenem, imádni szent neved, a szívem kitárom neked. Kutasd át, kérlek, egész életem, fényed érjen a szívem mélyére. Szent véred mossa át, Jézus, kérlek, tégy most szabaddá. Szent lélek, jöjj, és tölts újra meg, és én teljes szívből imádom szent neved.
Sok szeretettel köszönjük a megjelenteket, illetve akik a képernyők előtt követnek minket. Kérem, hogy a telefonjainkat halkítsuk le, és úgy figyeljünk Istenre. Most az új énekes füzet 54. énekét énekelve: Fenségednél nincs vonzó beföldön.
Fenségednél nincs vonzó e földön, se dal, se szó, se kép, és nem találnék nálad szebbet, bármerre is indulnék. Van a szeretet fénye, csak te vagy az egyetlen út. Benned megtalálok minden választ, nagy király és győztes úr. Most csak nézlek és csodállak, és tiszta szívből állak. Minden tisztelet csak hozzád száll, imádlak, hű atyám. Most csak nézlek és csodállak, és tiszta szívből áldak. Minden tisztelet csak hozzád száll, imádlak, hű atyám.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Jeremiás próféta könyvéből, a 17. rész 5-től a 8. verséig. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. És nem fél, ha eljön a hőség, gombja üde, zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen termi gyümölcsét. Válaszoljunk Isten igére imádságban. Szerető mennyei édesatyánk, olyan kiváltság, hogy ismerhetünk téged, hogy nem csak élünk ebben a világban vakon, vagy egyedül, vagy céltalanul, hanem tudjuk, hogy te vagy, aki megteremtettél minket, te vagy, aki megálmodtál minket, neked terved van velünk, sőt, te a forrásunk, vagy az életünk forrása. Sőt, te vagy az életünk célja is, te vagy az indítója is, és a célja is. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, és hová megyünk. És köszönjük, hogy mindezt veled tehetjük. Jézus Krisztuson járva, aki az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy van iránya, tartása, célja az életünknek. Legalábbis lehet. Ezt kérjük el ma is, hogy ebben erősíts meg minket. Így kérünk, hogy te adj bűnbocsánatot, te bocsáss meg a bűneinket, amikor letérünk erről az útról. Kérünk, adj nekünk önvizsgálati lehetőséget ma is, hadd nézzünk a te igéd tükrébe, hogy mindent jól csinálunk-e. És kérünk, hogy te adj útmutatást most, ahogyan halljuk az igédet. Kérünk, hogy te szenteld meg Tibornak a ige hirdetését szent lelked által, és minket is ige hallgatókat, hogy találkozhassunk veled, hogy feltöltődjünk, hogy megteljünk szent lelkeddel. Jöjj szentének, és szentelj meg, áldj meg minket Jézusért. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletünket, készüljünk a ige hirdetésre. Az új énekes füzetnek a 69. énekével hívlak, Uram, várlak, Uram.
Szóltál, és megindult a föld szavattól. Benned bízom én, te rád vágyom én. Jöjj el, Uram, és cselekedjél. Benned bízom én, te rád és cselekedjél. Hívlak, Uram, várlak, Uram, benned bízom, benned reménykedem. Hívlak, Uram, várlak, Uram, légy segítség.
A Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan most a Kolossé beliekhez írt levél második fejezetéből olvassuk a 16. verstől a fejezet végéig. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz. Pedig ő tartja össze az egész testet, és inak és izületek segítségével. És az ő általa növekszik, az Isten szerinti növekedéssel. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfogalkodottsághoz vezet. Azt hiszem, hogy egészen természetes igényünk az, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk. Szeretnénk fejlődni, és bármihez is nyúlunk. Jó érzés, hogyha esetleg tudunk visszanézni egy bizonyos idő után, akár egy hobbira, akár egy bármilyen jellegű elfoglaltságra is, meg tudjuk állapítani, hogy na, mennyit léptünk előre. Azt hiszem, hogy ma már rengeteg eszköz van a kezünkben, és tulajdonképpen csak a telefonunk, vagy a számítógépünk kell hozzá, és hát valójában bármilyen téma igazi szakértői tudnak bennünket tanácsolni, és elmagyarázzák nekünk, hogy mit, hogyan lenne érdemes csinálnunk. Így aztán az internetről meg tudunk tanulni burkolni, garást építeni, kenyeret sütni, szoknyát varni, edzéstervet és étrendet összeállítani. Most félve mondom, hogy talán némi bátorsággal még villanyt szerelni is, de ezt azért nem javaslom senkinek. Az elmúlt időszakban hát egy híres youtubernek a mondandóját hallgattuk meg. Ez volt az ő felkiáltása, apátok helyett apátok leszek. A férfivá válás 10 szabálya. Hát mivel most a fiammal ez már egészen aktuális, ezért együtt megnéztük, úgyhogy most már én is tudom, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, mitől lesz férfi a férfi. És hát ilyen recepteket kaptunk, hogy hát a nyakkendő az egész pontosan az öv csatjáig érjen. Most ez nem látszik, de ellenőriztem előtte. Aztán zsebes nadrágot nem hordunk, csak hogyha villanyszerelők vagyunk. Nincs háború, tehát terepszínű ruhát se hordunk. Aztán most kutakodok az emlékeimben, ha zakót veszünk, akkor csak a felső gombot gomboljuk be. Na most, mikor beléptem a templomba, már elbuktam, mert kezembe maradt a felső gombom. Úgyhogy most ezt mindenki nézze el, nekem férfinak tartom magam, de csak az alsót tudtam begombolni. Tehát fantasztikus recepteket kapunk. Mit, hogyan csináljunk, és majd akkor az működni fog. Élünk is ezekkel. Na most az a nagy kérdése a mai Isten tiszteletünknek, hogy vajon van-e ilyen lista, vagy ilyen tanácsgyűjtemény a hívő életben való fejlődésünkhöz is. Hogyan leszek jobb hívő? Hogyan leszek egyáltalán igazi hívő? Szóval hogyan leszek rendes hívő, igazi hívő? Hogy fogok előre haladni a hitben? Pál levelet ír a kolosséiaknak, mert önjelölt tanácsadók, mondhatjuk, hogy influencerek, véleményformálók érkeztek meg a gyülekezetbe, és hát hintik a saját nézeteiket. Amikor pedig őket hallgatja a gyülekezet, akkor nagyon sokan elbizonytalanodnak, zavarba jönnek mindattól, amit hallanak, és hát sokakat tévútra vezetnek, elbizonytalanítanak. Mit szól ehhez az apostol? Sőt, ami igazán fontos kérdés, vagy ennél fontosabb, hogy hát mit szól hozzá maga az Úr? Tudjuk, hogy Pál apostol, mikor írja, ihletett íróként írja mindezt, tehát nem csak a saját maszek véleményét írja le, hanem hát mi az Úr mondandója erről a kérdésről? és nem csak az akkori kolossébeli gyülekezet kérdése ehhez, hanem hát mi is így fordulunk az igéhez. Mit mond nekünk az Úr erről, hogy mitől leszek én teljes hívő? Hogy fogok én fejlődni a hívő életemben? Az első dolog, amit rögtön szeretnék aláhúzni az igéből, hogy a hívő életben semmi helye nincsen a szégyennek. Valahogy így kezdi az apostol, senki el ne ítéljen titeket. Ételért és italért, ünnep, újholt, szombat miatt, stb. Senki el ne ítéljen titeket. Senkinek ne engedjétek meg, hogy ezért lenyomjon. Ne érezzétek kellemetlenül magatokat ilyen kérdések miatt. Semmi helye a szégyennek. Hogyha szeretnék fejlődni a hitben, egy természetes dolog, de ahol most ebben a pillanatban állok, az nem véletlen. Ott az Isten kegyelméből tartok. Egy másik helyen ezt olvasjuk az igében, hogy Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Az ő tetszésének megfelelően. Valahogy ez természetesen fakad belőlünk, hogy amikor egymás mellett ülünk a templomban, akkor látom a másik viselkedését. Amikor valakivel mondjuk a családon belül élem az életemet, és mondjuk ő is hívő, akkor látom, hogy hú, most én már biztos, hogy fölfortyantam volna, hogy ő nem. Mennyivel érettebb nálam? Mennyivel előrébb tart? És természetes dolog, hogy vannak különbségek közöttünk, nem ugyanott tartunk mindenhol mindannyian a versenypályán, ahol tartok, ott akkor is az Isten kegyelméből tartok. Nem az a furcsa, hogy még nem szakítottam át a célszalagot, hanem az, hogy miért tartok egyáltalán itt, ahol most tartok. Hát mert az Isten munkája bennem. Mert az Isten valahogy elhívott, megszólított, kihívott a régi életemből, a nélküle való gondolkodásmódomból, és egy új valóságba, egy új életbe állított, és ott pedig terelget, és haladok valahogy, valamilyen tempóban. Lehet, hogy mások gyorsabban haladnak, lehet, hogy mások már előrébb jutottak. De rögtön hadd említsük meg azt is, hogy persze, hogy előrébb jutottak, mert hogy egy csomó mindenki régebben kezdte. Természetes dolog a gyülekezetben és egyáltalán az Isten népe között, hogy vannak előttem járók. Sokszor elbátortalanít bennünket az, hogy egy-egy hívő ember, akit ismerünk, hogy küzdi meg az élet nehézségeit, egy súlyos betegséggel, hogy harcol, vagy munkahelyi gondokkal. És hogyha belegondolom magamat az ő helyzetébe, akkor azt mondom, hogy hát én erre képtelen lennék. Persze, lehet, hogy képtelen lennék most, ebben a pillanatban, de én most nem ott tartok. Engem az Isten elhívott, most itt tartok, és aztán majd vezet tovább. Természetes, hogy vannak olyanok, akik előttem járnak, mert ők régebb óta járják ezt az utat. Nem elbátortalanodni kell emiatt, hanem hát pont, hogy megerősödni. Hát az Úr az ő életében ezt ki tudta munkálni, akkor én sem vagyok reménytelen eset. És majd, hogyha eljön ennek az ideje, hogy nekem kell helytállni, nekem kell bizonyos helyzetekben valami nagyobb dolgot, vagy nyilvánvalóbb dolgot tenni, vagy elvállalni, hát az Isten biztos nekem is meg fogja adni majd hozzá az erőt és a bátorságot. Szintén fontos megállapítani, hogy nem mindenki jár előttem, aki biztos a dolgában. Az, hogy valaki nagy önbizalommal éli a hívő életet, az nem jelenti azt, hogy előrébb jár, mint én. Hogyha megnézzük a kolossébeli helyzetet, azt látjuk, hogy hát tévtanítók forgulódnak a gyülekezetbe, szinte látjuk kirajzolódni az ő vezetőiknek az alakját. Elég sok jellemzőt olvasunk ebben a szakaszban róla. Most nagyon elnézést a kifejezésért, egy kommentárból vettem ezt a megfogalmazást. Egy gőgös hólyagnak a képét mutatja, aki egyébként nagyon lelki beállítottságú, vagy szeretné magát nagyon lelki beállítottságú emberként láttatni. Valószínűleg egy aszkéta alkatú valaki lehetett, aki hát azért nem írható le nagyon könnyen, mert egyrészt ugye ő is vallja Jézus Krisztust, másrészt pedig az ő életgyakorlata valahol ott van ebben a történetben. És külső szemmel látható, kívülről érzékelhető dolgokban ő keresi Jézusnak a tetszését, és az Istennek kedves dolgokat próbál tenni, és közben hát teszi ezt úgy, hogy sanyargatja önmagát, hogy nagyon súlyos lemondásokat vív meg az ő testében. Lehet ez valamilyen diéta, vagy valamilyen nélkülözés. Ez a kép rajzolódik ki előttünk ő róla. Nagy spirituális élményeknek a megtapasztalója. Azt mondjuk, hogy látomásai vannak. Kicsit kérkedik is ezekkel a látomásokkal. Nem tudjuk a pontos helyzetet, hogy miről voltak látomásai, de milyen eredetűek voltak ezek a látomások. Mindenesetre ő büszkén hirdeti, hogy hát ő vele ilyen kapcsolatban van az Isten. Ő neki ezeket a lelki élményeket is megadja. Nyilván akkor előrébb jár a többieknél. De ugye ezt mondtam, hogy nem biztos, hogy mindenki előttem jár, aki biztos a dolgában. Látunk néha ilyeneket. Én is vissza tudok emlékezni olyan lelki vezetőre, akire sokan fölnéztek és követték, másoknak tanácsokat adott, és sokat segített mások hívő életében. Aztán eljött egy pont, amikor ő meg volt róla győződve, hogy Isten neki most kijelentette, hogy ebben a pillanatban ő elhagyhatja a feleségét, mert kiderült, hogy rosszul választott annak idején, és hát most megvan az igazi. Hát sejtjük, hogy ez nem az Isten volt, aki ezt mondta. Pedig milyen személyesen szólhatott hozzá ez a hang? Mennyire saját magára alkalmazva hallhatta Istennek a szavát, de hát mi sejtjük, hogy ez nem Istennek a szava volt. Ezt is tudjuk, hogy angyalokat tisztel. Hát nem tudjuk a részleteit, hogy ez mit jelent, hogy angyalokat tisztel, de minden esetre furcsa. Kérkedő, másokat lenyomó, másokat megszégyenítő ember, és a legnagyobb probléma, hogy nem ragaszkodik a főhöz. Számára nem Jézus a válasz. Azokra a kérdésekre, amelyeket föltettünk, hogy lesz az én életem, hívő életem érettebb, hogyan haladok előre a fejlődésben, ő nem Jézusnál köt ki, hanem más válaszai vannak erre. És hát valószínűleg az előbb említett dolgok mellé még hozzá lehet tenni azt is, hogy ezeket a bizonyos lelki élményeket másokon is szerette volna az illető számon kérni, és valami ilyesmi lehetett a hozzáállása, hogy ha te igazi hívő vagy, akkor neked is valami egészen különleges élményeid kell, hogy legyenek az Istennel. Nekem látomásaim vannak. Neked mit van? Neked vannak látomásaid? Ha nincs látomásod, akkor tudsz valami jobbat mondani ennél? Akkor érhetitek el a hívő élet teljességét, ha ti is ilyeneket tapasztaltok. Persze aztán azt is tudjuk, hogy ezekben a megtapasztalásokban sokszor van hiba, tehát például amikor angyalokat tisztel az illető, akkor hát ez egészen ige ellenesnek tűnik. Tudjuk azt, hogy az angyalok szolgáló lelkek, ahol csak olvasunk az igében róluk, soha nem ők vannak a középpontban, mindig Jézusra mutatnak. Ők szeretnének a háttérben maradni. Isten szándékával ellenkezik ez a gyakorlat, de mégis micsoda önbizalmat tud adni, és valaki kihúzza magát. Én itt tartok, én ezeket teszem. Na te hol tartasz, testvérem? És ugyanakkor az is igaz, hogy a kegyelmi ajándékoknak és a sokféleségéről olvasunk az igében. Nagyon furcsa gondolat ez, hogy mi alapján kérem számon bárkin is, hogy ő nem ezeket az ajándékokat kapta, nem ezeket a gyümölcsöket termi. Hogyan várom el ugyanazokat az ajándékokat, hogyha hát mi sem vagyunk egyformák, nem ugyanaz az én erősségem, mint a többieknek, és hát nagyon valószínű, hogy az Isten tervesen ilyen sablomba öntött dolog velünk kapcsolatban. Lehet, hogy egész más a terve én velem, mint a templomban a szomszédos széken ülő emberével. Nincsen értékbeli különbség. Az apostol ezt mondja, hogy hát olyan ez, mint a test. Mindenkinek megvan a szerepe. A különböző tagok. Ha helyükön vannak, akkor jó helyen vannak. Betöltik a rendeltetésüket. Nem lehet rangsorolni, hogy ki ér többet. Hát ezeknek a tévtanítóknak a forgulódása miatt, hát sokan elvesztették az önbizalmukat, meg elbátortalanodtak a gyülekezetben. És ugye ezt mondtam, hogy a hívő életben nincsen helye a szégyennek. És Pál is azt mondja, hogy senki el ne ítéljen titeket ilyen dolgok miatt. Egyszerűen muszáj megállapítani, hogyha van is lemaradásom, van ilyen. Van ilyen, hogy bizonyos szempontból le vagyok maradva más hívőkhöz képest. De nem a szégyen a helyes válasz erre. Hogyha a szégyenbe engedem magamat belesüppedni, ez elszeparál másoktól is, Istentől is, pedig a gyógymód valószínűleg pont az lenne, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. A szégyen lehúz. Nincs remény a változásra. És hát hadd mondjam, hogy elbújni soha nem jó. Ez természetes reakció azért valamennyire, amikor az ember a saját gyengeségével, bűnével találkozik. Főleg, ha tudom, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyok, ennek nyomait látjuk a proféták könyveiben is, hogy amikor a Szent és az ember találkozik, akkor ott mindig valahol van egy pici félelem, van térdre hullás, van szinte megsemmisülés érzés is, de akkor sem a szégyen a helyes megoldás, nem a szégyen a jó reakció, nem az elrejtőzés az Isten elől, bár természetesen jönne, mert a sötétségben mindig más erők munkálkodnak. A sötétségbe szeretnénk elbújni, de nem az Isten lelke akar minket a sötétségbe tartani. Nem jó elbújni. És ezektől a másik oldaltól, a gonosz erőtől jönnek ezek a hangok. Amikor ilyeneket hallunk, esetleg a saját fejünkben is úgysem fognak megérteni. Nem engedheted meg, hogy ekkorát csalódjanak benned. Már rég nem itt kéne tartanod a hitben. Nézd meg, hogy mások hogy leköröztek. Mennyivel később indult el a hitben ő, és már hol tart? Ezek soha nem a Szentléleknek a hangjai, hanem mindig a vádoló, az ellenség hangja ez. A hívő életben nincs helye a szégyennek. Szeretné Pál tehát felszabadítani ezeket a kolossibeli hívőket, és ezt mondja, hogy ne bújjatok el, ne szégyenkezzetek. Igazából, aki félrevezet benneteket, őnek ki lenne miért szégyenkeznie. És aztán utána elkezd beszélni bizonyos szokásokról, hagyományokról. Árnyék és valóság. Ez a kettő találkozik itt. 8. versben olvasuk ezt. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Aztán a 20. vers ezt mondja, Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára. Miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? A világ elemei. Hát ezek az elemek, ezek valószínűleg szokások, ceremóniák, hagyományok. A 8. verset azért olvastam föl, mert ott rögtön utána például a körülmetélkedést hozza ilyen példának. Két kategóriája van ezeknek, két kategóriát szeretnék számon kérni mindenféle hagyományokkal, szokásokkal kapcsolatban, ezek a tévtanítók, és hát ugye így lehet őket szétosztani, hogy mit igen, és mit ne. Hogyha te jó hívő akarsz lenni, akkor mi az, aminek ott kell lenni az életedben? Mit igen? Hát legyenek ott az ünnepek, az évenkénti, havonkénti, hetenkénti ünnepek. Ünnepek, újhold, szombat. Mindenféle ünnep. Ezekre nagyon oda kell figyelni, ezeket nagyon pontosan betartani, és hát ezeknek a fontossága, hát ez nélkülözhetetlen. Enélkül az embernek nem lesz teljes hívő élete. És aztán utána ott van, hogy mit ne? Hát ne egyetek ám akármit. Ha te igazi hívő vagy, akkor nagyon odafigyelsz arra a diétára. És hát előkerülnek az étkezési törvények, mi az, ami tiszta, mi az, ami tisztátalan. Ugye ismerős ez, az Ószövetségben sokat hallottunk erről. Bizonyos ételeknek a kerülése, és azt mondják, hogy hát ha igazi, teljes hívő életet szeretnél élni, akkor erre is nagyon oda kell figyelni. Tehát vannak dolgok, amiket megkövetel tőletek a teljes hívő élet, és valamit pedig egyáltalán megtilt. Hozzá se nyújj, ne is érintsd. Mindegy, hogy melyikre gondolunk, mindkettő valamilyen módon hát ott a kolossai helyzetben valahol a régi zsidó vallásosság elemeinek a becsempészése a hívő életbe. És valahol értjük is, hogy hát olyan sok évszázadon keresztül ez volt az Istenhez kapcsolódásnak az útja, az eszköze. És hát olyan nehéz ezt most kihagyni. Ez egy egész bonyolult rendszer volt, föl volt építve rengeteg rendelkezéssel, parancsal. Egy valamire való zsidó ember mindig tudta, hogy milyen ünnep következik ott, mik a szokások, hogyan kell viselkedni, mik az Istenhez járulás szabályai, a tisztasági törvények, stb. Egy felépített életvitelt követelt meg az embertől. Egy egész bonyolult rendszer volt, aminek megvolt a maga szépsége. És most megtérünk, és azt mondjuk, hogy csak Jézus. Hogy Jézus meg elég. Hát ez annyira egyszerűnek tűnik, ez gyanús. Nem lehet ezt az egész gyönyörű fölépített rendszert csak úgy kidobni a kukába. Most azt mondjuk, hogy csak Jézus, és ez elég a teljességhez, a teljes hívő élethez? Hát ez nem lehet. Azt mondja az ige a hagyományokról, azt mondja, olyan dolgokhoz ragaszkodik, amelyek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ez a kép jutott eszembe, nem tudom, el tudjuk-e képzelni. Én nagyon tudok vele azonosulni, hogy a kisgyermek nagyon várja haza az édesapját. Mert az én apukám, még a kicsi voltam, sokat dolgozott, tényleg mindig későn jött haza, és emlékszem erre a jellegzetes beszélgetésre. Anyukám főzött, vagy takarított, nem tudom mit csinál, de én állandóan ezt kérdeztem, hogy mikor jön haza apu. És tudtam előre. Tehát még nem is tettem fel a kérdést, de tudtam előre, hogy a válasz ez lesz, hogy nem sokára. Nem sokára. És ezzel nem lehet semmit kezdeni, mert az, hogy fú, majd még nagyon messze van, nyilván nem akartam mondani anyukám, mert akkor végig nyavalgom az egész időt, de azt sem mondta, hogy most rögtön, 5 perc múlva, 10 perc múlva, mert hát mi lesz, hogyha nem jön meg mégse, nem sokára. Na ezzel aztán nem lehetett mit kezdeni, utáltam mindig ezt a választ, de el tudom képzelni ezt a szituációt, hogy a kisgyerek nagyon várja haza az édesapját. Mikor jön haza? Nem sokára. Jó, akkor várunk még. És hát a gyerek, hogy elüsse az idejét, az előszoba padlóján elkezd autózni kis játékaival. Telnek múlnak a percek, az órák, és egyszer csak nagy sokára kinyílik az ajtó, most ez nem egy esti történet, a kinti erős napfény árnyékot vet a padlóra, és hát megjelenik az apja árnyéka. Képzeljük el a gyerek arcát. Fölcsillan a szeme, fölragyog az arca, és hogy el tudjuk-e képzelni a következő mondatot, hogy kiabál a konyhába anyukájának, hogy anya, anya, gyere gyorsan, nézd, itt van apa árnyéka. Hát nem. Ugye? Mert még a kisgyerek is tudja, hogy nem ez az érdekes, nem az árnyék, ott van apa, a lényeg. Árnyék is valóság. Ugye az ószövetségi szokások, az ünnepek, az étkezési szabályok, a körülmetélkedés, mint a szövetség jele, ezek mind-mind azt mondjuk, hogy jó dolgok voltak. Nem kell őket elfelejteni, vagy kidobni. Ezek mind jó dolgok voltak. Isten adta ezeket a dolgokat. Az ember épülésére voltak ezek. De mindegyiknek megvan ez a tulajdonsága, hogy előre mutat Jézusra. Amikor viszont a kolossébeli gyülekezet elbátortalanodik, mert ilyen dolgokat kérnek rajtuk számon, miért nem tartják jobban ezeket a szokásokat, hagyományokat, akkor Pál apostol erre hívja föl az ő figyelmüket, hogy lehet, hogy ezek valamikor jó dolgoknak számítottak, lehet, hogy valamikor nem is volt más, csak az árnyék, de most már itt van az a valaki, aki az árnyékot vetette. Most már Jézus elérkezett, őróla beszél mindez, amit rajtatok számon akarnak kérni. Ne bátortalanodjatok el, hogyha az árnyék fölött nem örvendeztek vagy ünnepeltek, mert ti már ismeritek azt, akiről szól az összes ószövetségi szokás. Hát nem ezek egészítik ki a hívő embernek az életét. És hát ezen a ponton elgondolkodtam ezen, hogy vajon nekünk milyen szokásaink vannak, hogyan vagyunk a mi szent hagyományainkkal. És hát természetesen ezek a dolgok ilyen módon nincsenek ott a mi hívő életünkben, de hát mégis van egy csomó olyan hagyomány, ami hozzátartozik a hívő életünkhöz. Nézzük például azt, hogy itt van a templom. Milyen jó, hogy ugye emlékezhettünk erre, hogy fölépült, most már milyen régóta használjuk, kiszolgál bennünket. Hol van ennek a templomnak a szerepe az Istenhez való kapcsolódásomban? Itt tudok az Istenhez kapcsolódni? Vagy pedig otthon is? Könnyű belecsúszni abba, hogy egy eszköz, itt szoktunk találkozni, itt szoktunk énekelni, imádkozni, hát akkor így kell kapcsolódni az Istenhez. De hogy... Nem ez a templom, nem az árnyék a lényeg. Kapcsolódhatok az Istenhez, és persze örülünk neki, amikor itt együtt vagyunk. De amikor otthon vagyok egyedül, ugyanúgy tudok az Istenhez kapcsolódni. Amikor nyaralok, és egészen máshol járok, lehet, hogy más lesz a templomnak a berendezése, a stílusa, lehet, hogy más lesz maga az egész közeg, akár még a szagok, illatok is a templomban, de az Istentől nem vagyok elválasztva. Nem a templom épülete határozza meg, hogy kapcsolódok-e hozzá. Az Isten tisztelet felépítése. Hogy nézzen ki egy Isten tisztelet? Nekünk ugye reformátusokként van egy elképzelésünk erről. És hát lehet, hogy nem is vagyunk annyira hagyományos református gyülekezet, lehet, hogy valahol picit máshogy néz ki, de azért mégis bizonyos elemek, bizonyos sorrendben szoktak történni az Isten tiszteleten. Mi a helyzet, hogyha egészen máshova kerülök, mondjuk egy más felekezet templomába? Annyi új elem lehet ott, vagy esetleg kimarad valami. én is jártam már úgy, hogy kifelejtettem mondjuk a mi atyánkot, vagy esetleg egy nemzeti ünnep alkalmával a himnuszt. És volt, amikor már én összevont szemöldökkel le is toltak, hogy hát ez milyen Isten tisztelt, hogy nem énekeltük el a himnuszt, mikor ez a helyzet. És hát tényleg szánom, bánom, sajnálom, de ezen múlik az Istenhez való kapcsolódásom? Nem. Az öltözködés. Ugye? Hogyan jövünk el a templomba? És itt a mi közegünkben, ha körbenézek, nagyon szép színesek vagytok. Én vagyok ilyen kis fakó itt középen, de ugye a mi gyülekezetünknek ilyen szempontból is van egy hangulata, és én ennek nagyon örülök, hogy akárhogyan megérkezhetünk ide. Ennek is megvan a maga szépsége. De hogyha egy másik gyülekezetben lennénk, akkor lehet, hogy nem lennénk ennyire színesek. Sőt, hogyha valaki egy másik gyülekezetből ide téved, azt mondja, hogy mi ez a nagy rendbontás itt, hogy nem tudják ezek, hogy kell az Isten házába jönni. És ugye ez a fontos ezzel kapcsolatban is, hogy vannak szokások, hagyományok, de hogy ezek determinálnak bennünket, hogy kapcsolódok az Istenhez, vagy nem, haladok előre a hívőletbe, vagy nem. Nem, kezeljük megfelelő módon ezeket. Nyilván értéke van annak, hogyha valaki szépen felöltözik. Én emlékszem, egy bácsira már meghalt, de az otthoni fóti gyülekezetből ismertem őt, és ő minden nap úgy kezdte el a reggeli csendességét, hogy nem nyitotta ki, semmit nem csinált addig, mi csendességet nem tartott, de nem nyitotta ki addig a Bibliáját, amíg nem öltözött föl, fölvette a fehér ingét, nyakkendőjét, megborotválkozott, lehet, hogy fordított sorrendben inkább, de az a lényeg, hogy ezek megvoltak, és utána olvasott igét, és imádkozott. Mert megadta a módját annak, hogy az Isten jelenlétében vagyok. Nagyon jó, és tényleg kifejezi a tiszteletet, a szeretetet az Isten iránt. De csak így lehet? Na, hát ne bátortalanodjunk el, mert ez árnyék. És aztán beszélgethetnénk az énekről, beszélgethetnénk az igehirdető személyéről, hogy annak milyen jelentősége van, az igehirdetésnek a stílusáról, mi az, amit megszoktunk, hogyan viseljük, amikor mondjuk nem az megy fel a szószékre, vagy nem úgy beszél, vagy valami idegen elem van, esetleg nem tudom, van, hogy képeket látunk az Isten tisztelet alatt, vagy Sodoma és Gomora. Tehát, hogy valóban helye van mindennek, helye van a rendnek. És mi történik akkor, amikor valami kizökkent ebből bennünket? Ne értsetek félre, nem azt akarom mondani, hogy legyen összevisszaság, vagy rendezetlenség, tiszteletlenség, de meg kell vizsgálni azt, hogy mit jelentenek számunkra a szokások, a hagyományok, hogy ezek közelebb visznek el az Istenhez, vagy pedig éppen gátat képeznek, mert valahogy túlértékelődtek, vagy nincsenek a helyükön. Pont és mások véleménye. Kik szoktak előttem járni példaként, vagy kiknek a véleménye fontos a számomra? Az ének és ez a mások véleménye dolog a fejemben, meg az én személyes történetemben eléggé összekapcsolódik, és az a szituáció jutott eszembe készülés közben, hogy tehát talán fiatal teológus voltam, egészen az elején járhattam, amikor kezembe került egy általam nagyon nagyra becsült tanító, lelki ősatya írása arról, hogy milyen legyen a gyülekezeti éneklés. És emlékszem, hogy nagyon sarkos volt az ő véleménye, ami akkor nem tűnt nekem sarkosnak, mert ittam magamban minden szavát az illetőnek, és mai napig nagyon tisztelem ezt a valakit, aki leírta azt, hogy hát a gyülekezeti éneklés az legyen ugye szövegközpontú. Nem a dallam a lényeg, nem a ritmus, hanem az, amit mondunk, amit éneklünk. És hát a zene az ennek a szolgája, mondhatjuk, hogy rabszolgája, csak a szöveg, semmi más nem érdekes. Lehet ugyan egy kis zene, ne legyen más hangszer, csak az orgona, és nagyon kínosan kell figyelni a kántornak arra, hogy semmi hang nem váltás, semmi, nem értem a zenei kifejezéseket, de hogy teljesen ugyanolyan legyen minden verszak. Még a verszakok között se legyen semmi variálás benne, csak semmi önállóskodás, mert valami esetleg eltereli a figyelmet a szövegről. És valahol értem ezt a gondolkodást. És akkor annyira értettem, hogy magamévá is tettem. Nagyon furcsa volt, amikor a teológiára kerültem, és ott nyilván találkoztam más emberekkel is, akik nem ennyire sarkos módon gondolkodtak. És emlékszem, hogy először milyen furcsa volt, hogy volt olyan évfolyamtársam, aki kapásból elővette a sok húrú gitárját. Nem tudom, azt hiszem 6 húr van egy gitáron, javítsatok ki, ha nem, de ezen legalább kétszer annyi volt. És közé csapott, és volt ott érzelem, meg öröm, meg szenvedély, meg minden. És én meg csak néztem, hogy hol vagyok, ez mi? Hova teszem ezt az én hitemben? És gyanakodva figyeltem az egészet, és volt is, amikor, nem tudom, valahogy kifejeztem talán, hogy hát nem biztos, hogy ez a mód, vagy nem tudom. És amikor nekem egy ilyen eszmélődésem volt, vagy egy ilyen gyanakvásom, amikor valaki olyan akarta szövetségesem lenni, vagy szerette volna, hogy együtt mondjuk a saját véleményünket nagyobb hangerővel, akinek az életét nézve egyébként semmi elét nem láttam annak, hogy ő ismerné Jézust, vagy szeretné őt, hanem nagyon más jellegű dolgai voltak, erről most nem akarok beszélni, viszont akik megénekeltek, láttam, hogy szeretik az Úr Jézust, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy az életüket be akarják állítani az ő hatalma, uralma alá. És ott volt ez az ellentmondás, és találkozott a hagyomány, az én hagyományom, az én szokásaim, meg az én általam tisztelt embereknek a véleménye valami egészen új helyzettel. És akkor ez a kettő ütközött, és akkor el kell dönteni, hogy most akkor hogyan tovább. Na hát, most már tudok ebben gyönyörködni, sőt, azt mondom, hogy nagyon sokat tesz hozzá az én életemhez is az, amikor azt mondom, hogy nem egy kínos fegyelmezettségre való törekvés folyamatosan az éneklés, hanem amikor ott vagyok a teljes lényemmel, és elmondhatom az Istennek őszintén úgy, ahogy jön, ahogy az ének vezet, és segít kimondani bizonyos gondolatokat, érzéseket. Ezzel szeretném befejezni utolsó néhány gondolatként, hogy kilógott a lóláb, ott voltak az elvárások, hogy a hit hogyan lesz igazi hit, és milyen szokásokat, milyen hagyományokat kell megtartani ahhoz, hogy ez jól működjön. És ez az apostolnak a panasza az illető ellen, hogy ő nem ragaszkodik a főhöz, aki a Krisztus. Fontosnak állítják be a hagyományokat, a szokásokat, de ez az árnyék, és közben pedig ott van a lényeg, ott van az a valaki is, aki az árnyékot vetette. És ezzel szeretném befejezni, hogy ragaszkodni a főhöz. Ez a lényeg. A test képét használja itt az apostol a 19. versben. Ő a fő, ő tartja össze az egész testet ínak és izületek segítségével, és az ő általa növekszik, az Isten szerinti növekedéssel. Mi a növekedésnek a záloga? Hát a fő. Jézus. Ő az, aki egybe tartja az ő népét, ő az, aki megfelelő csatlakozások révén mindenkivel kapcsolatban van, és akiben megvalósul az én növekedésem. A teljesség az ő benne van. Nem valamilyen gyors talpaló, szuperhívő tanfolyamot kell elvégezni. Ha szeretnék a hitben fejlődni, ha szeretnék egy teljes hívő életet élni, akkor ővele kell kapcsolatban lennem. A tévtanítók leértékelik, őt akarják kiegészíteni, még másokat mellé tenni, de ő a fő, ő a lényeg, benne van a növekedés, a fejlődés. Mondhatjuk ezt is ilyen matematikai egyenletképpen, hogy hitben növekedni egyenlő Jézus ismeretében növekedni. És valójában amire Pál hív, az egyszerű hit. Bizalom Jézusban. Ő a teljesség, ő elég vele kapcsolatban lenni, hozzá ragaszkodni, általa irányított növekedésben haladni. Ha fejlődni akarunk a hitben, vagy ha erősödni szeretnénk, növekedni, akkor ismerjük meg őt jobban, és most nem szeretnék abba a hibába esni, hogy akkor elmondom, hogy na, hogyan csináld. Mindenesetre vannak ebben nekünk segítségeink, ott van elérhető mindannyiunk számára az ige. Hogyan ismerném meg őt legjobban, hogyha az ő beszédét nem forgatom a kezemben. Aztán utána ott van az életem. Ismerd meg őt az életed eseményeiben. Azért ez nem mindig könnyű. Könnyű akkor, amikor kinézek, és látom, hogy szépen süt a nap. Idefele jövet, elértem a villamost. Nem volt nálam esenyő, de nem is esett az eső, és nem tapostak rá cipőmre se. De nem mindig ennyire egyszerű. Lásd meg életed eseményeiben. És hogyha nem látod, akkor időzz vele. Kérd, hogy mutassa meg, hogy hol volt, vagy hol van, akkor, amikor fájt, vagy éppen most fáj. És hát nem a szokások, nem bizonyos tanfolyamok, vagy kurzusok visznek előre bennünket, Ha csak nem, Jézus mélyebb megismerésén munkálkodnak, és azért nem szeretném ezt kizárni. Mert vannak jó kurzusok, vannak jó tanfolyamok, sőt azt mondom, vannak jó szakemberek, akik ebben tudnak segíteni, hogy hogyan tudom Jézust jobban megismerni, hogyan tudom Jézus a saját életemben jobban megismerni. És nem szeretném kizárni ezt se. Valamikor tényleg az embernek előfordulhat, hogy szakmai segítségre van szüksége akár ebben is. Lehet, hogy egyedül nem tudok, vagy nem merek az életemnek arra a pontjaira nézni, amik fájdalmasak voltak, vagy esetleg ilyen szakaszok. Lehet, hogy esetleg föl se tudom őket idézni, valahogy a tudatom kikapcsolja, pedig velem történt. Csak lehet, hogy gyerek voltam még, vagy olyan rég volt, vagy annyira megszégyenítő, vagy megalázó helyzet volt az életemben, hogy egyszerűen törlődött. De attól még megtörtént velem. Na, az nem ördögtől való, hogyha az ember kap ebben segítséget valakitől, aki akár szakmailag is ért hozzá. Hogyan lehet ezeket a dolgokat előhozni? Nagyon nehéz megkérdezni Jézustól, hogy hol voltál, hogyan voltál ott velem akkor, amikor ez történt, vagy nem is tudok róla, hogy mi történt. Vele viszont már rá lehet tekinteni a fájó emlékképekre, és nála van a gyógyulás, nála van a növekedés, az előrehaladás tőle van. Jeremiás könyvéből így hangzott az ige az elején, hogy átkozott, aki emberben bízik, legyek az én, vagy legyen az egy számomra tekintélyt jelentő valaki, vagy egy nagyon okos vezető, aki az ő akaratát akarja rám nyomni, de áldott az az ember, aki pedig az Úrban bízik. Ő a fő, direkt kontaktusban vagyok, akkor is, hogyha nincsenek mások közbeékelve. És az áldás az azt jelenti, hogy olyan leszek, mint a víz mellé ültetett fa, gyümölcstermő életet ígér. Ez őnála történik meg. Végezetül hadd olvassam föl azokat a kérdéseket, amiket útravalóul szántam, megfontolása. A liturgiás lapon olvassuk őket. Milyen szokások, hagyományok, itt egy kis elírás történt, jellemzik. Milyen szokások, hagyományok jellemzik hívő életed megélését? Milyen emberek véleménye, tekintélye határozza meg gondolkodásodat, döntéshozatalaidat? Ha Jézus szemével újra ránézel ezekre, mit mond róluk? Ha találtál köztük olyat, amely kiváltja vagy megelőzi a Jézushoz kapcsolódást, vidd elé. Újra mondom, nem módszer, csak segítség akar lenni. És ne áldjon meg bennünket. Amen. Válaszoljunk most az igére, és a 378. ének első és negyedik versét énekeljük. Téged áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, azért, mert te jelen való, elérhető, elérkezett megváltó vagy. Dicsérünk téged azért, hogy nem maradtál a mennyben, ahol az isteni dicsőségben fürödhettél volna egy örökké valóságon keresztül, hanem eljöttél a földre, eljöttél a bűnbe, a szégyenbe, a gyalázatba, vállaltad a sebezhetőséget, és elvégezted a megváltásunkat. Legyen tiéd a dicsőség ezért, Úr Jézus. Nagyon köszönjük, hogy te így jártad végig az életet, és köszönjük azt, hogy ez nem egy rajtunk kívülálló eseményként történt csak meg valamikor a történelemben, hanem nagyon sokunknak az életében már eljöttél személyes megváltóként is. Dicsérünk téged azért, hogyha már megérkeztél így a te szent lelkeddel is hozzánk, hogy értjük, tudjuk, hogy ez miattunk, helyettünk, értünk történt. Hogy amikor te meghaltál a kereszten, akkor azzal együtt az én régi életem is meghalt, és veled együtt föltámadtunk. Köszönjük neked, hogy te megtalálható vagy, megszólítható, sőt, te szólítasz meg bennünket elsőként. Áldunk azért, hogyha ismerhetjük a te nevedet, imádkozunk azokért, akik így még nem ismernek személyesen. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki le tudod győzni az akadályokat, és lerombolod a falakat. És áldunk azért, hogyha már van mire visszanéznünk, van egy múltja a hívő életünknek is. Ezért imádkozunk most, hogy vedd el a szégyent, vedd el a félelmeket, és irányítsad a szemünket önmagadra. Köszönjük, hogy te itt vagy, hogy nem a keretek, nem a szokások fognak megtartani bennünket, de te itt vagy, és te meg tudsz tartani. Szeretnénk, hogy most mondjad azt, amire szükségünk van, szeretnénk, hogy ha tudjuk a te jelenlétedbe átgondolni a saját szokásainkat, a saját megszokott körülményeinket, amelyek azt gondoljuk, hogy feléd visznek, segíts, hogy a te szemeddel tudjunk ezekre ránézni, és leplezd le azt, ami nem feléd visz, hanem elválaszt tőled. Köszönjük neked azokat a kereteket, amik tényleg áldást jelentenek az életünkbe, és köszönjük a rendet, köszönjük a lehetőségeket, áldunk téged a külső dolgokért, a templomunkért, a gyülekezetünkért, köszönjük a testvéreket, akik körbevesznek, köszönjük azt a mostani helyzetet, hogy szabadságunk lehet egy Isten tiszteletre eljönni. Sok minden van, Urunk, ami a pillanatnyi helyzetben a te ajándékod. De ezért imádkozunk most, hogy ha bármelyik is ezek közül elvétetik tőlünk, akkor ne a veled való kapcsolat szűnjön meg. Imádkozunk azért, hogy segíts minket alkalmazkodni új helyzetekhez. És valóban néha összeszorul a gyomrunk, ha arra gondolunk, hogy nem kaptunk tőled ígéretet arra, hogy mindig szép templomban, melegben, szerető közegben fogunk majd együtt lenni és hangosan énekelni neked. Az egyháztörténelem során is sokszor volt ez másképpen. De hiszük, Urunk, azt, hogy neked van hatalmad akkor is megtartani bennünket, hogyha a keretek elvétetnek. Ezért imádkozunk, és szeretnénk megerősödni, szeretnénk növekedni benned, szeretnénk kapcsolódni hozzád, nem csak akkor, mikor együtt vagyunk, hanem otthon is, a saját életünkben. És imádkozunk azért, hogy te vezess ebben is bennünket, hogy tudjuk a múltunkat is a te jelenlétedbe előhozni, hogy a te szemeddel tudjunk ránézni az életünk eseményeire is. Mutasd meg, hogy mikor, hogyan voltál velünk eddig. És imádkozunk most azokért, akik talán ebben a pillanatban nem érzik a te jelenlétedet, a félelem, a fájdalom, a betegség, vagy a gyász miatt. Imádkozunk ezért, hogy te mutasd meg őnekik önmagadat. Mutasd meg azt, hogy te nagyobb vagy a halálnál, nagyobb vagy az elmúlásnál, nagyobb vagy egy diagnózisnál, nagyobb vagy a mi véges erőnknél. Áldunk azért, Úr Jézus, hogy te ott vagy az életünkben, és imádkozunk, hogy hadd növekedjünk a te ismeretedben, hadd lássunk belőle többet, vezess minket így a teljesség felé. Dicsőítünk, áldunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most az Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük fönnállva, és aztán az áldás előtt még a himnuszt is elénekeljük.
hűséges vagy, ó Istenünk. A harcokban nem nekünk kell győznünk. A csendes vízhez terelget és irgalmat hoz. Nem választ minket semmihez. Most itt áll a néped, vár rád, mint gyermek, ki várja, hogy lássa atyát. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. Féltő és igaz Isten vagy, a gyengék által vezetsz másokat. Megváltásnak énekére bátorítasz, a néped együtt énekel. Most itt áll a néped, vár rád, mint gyermek, ki várja, hogy lássa atyát. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. A kegyelmed elég, a kegyelmed elég, a kegyelmed elég nekem. A kegyelmed elég, a mennyből jössz közé, a kegyelmed elég nekem. A szerelmed befed, elég a kegyelmed, a kegyelmed elég nekem.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánunk nektek.